kívánok, mindenkit üdvözlök, ez itt az Arutluk, az Index Kultúra rovatának podcast műsora. Mai beszélgető társaim, a kollégáim, Kocsmáros Felicia.
Hello.
És Rimai Ádám, én Víg György vagyok. És a téma pedig ma több is lesz, de alapjában véve azokról a fesztiválokról beszélgetünk, amiken eddig részt vettünk külön-külön.
Mármint az idei nyáron.
Az idei nyáron.
Szívesen elmesélem, hogy milyen volt 2 évesen a Szigeten, csak lehet, hogy kiszínezem utólag az emlékeket.
Szerintem most a Lici is arról fog beszélni, hogy milyen fesztiválon járt az elmúlt hetekben. És akkor kezdjük, és ha már így kitaláltad. Kisvárda.
Én a Kisvárdai Fesztiválon voltam, ami alapvetően egy színházi fesztivál. 2 napot tudtam lent lenni, még tart másodikáig, ez még megy. Nagyon színes program, nagyon sok határon túli társulat tudja ilyenkor megmutatni magát egy helyen. Pont tegnap jöttem vissza, illetve ezen kívül múlt hét pénteken voltam. Mire vagy kíváncsi, Gyuri?
Mi volt a legnagyobb élményed, ami a legmélyebb benyomást tette rád a fesztiválnak azon a néhány napján, amin magad is részt vettél?
Hát alapvetően ez nem biztos, hogy a legpozitívabb példa lesz, amit kiemelek, de a fesztivál legelső napján, múlt hét pénteken, amikor lementem, megnéztem egy Csehov 3 nővért, ami jól elgondolkodtatott az életről és a fogyasztói társadalomról, és arról, hogy tényleg mindenkinek van egy Moszkvája, ami meggátolja azt, hogy igazából boldogan éljen a jelenben, mert vagy a múltban nosztalgiázunk.
Ki adta elő ezt a, kivitte színre ezt a Csehov darabot?
Ez Sebestyén Abának a rendezése volt, amit a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata adott elő.
Milyen volt?
Jó volt, én kifejezetten élveztem, kicsit hosszú volt, viszont utána jött a lényeg, ami miatt most ezt felhoztam, hogy éppen még ebben a hangulatban voltam, és lapozgattam a programfüzetet, hogy melyik előadás legyen a következő, amin részt veszek, mert 2 futott egyszerre párhuzamosan, majd megakadt a szemem Eszenyi Enikőnek a nevén, ami nyilván már alapvetően figyelemfelkeltő, hiszen az elmúlt években kevésbé lehet látni. És ami miatt biztos voltam benne, hogy egy hallgatói programban résztvevő előadást fogok megnézni, nem pedig a másik helyszínen lévő Hamlírt amúgy, az, hogy ez az előadás a Prostituáltak címet viselte, és az ajánlójában az állt, hogy a hatalommal való visszaélés különböző formáit mutatja be, illetve az egyén személyes fellépését ezek ellen a dolgok ellen, és hát nyilvánvalóan ez így Eszenyi Enikő vonatkoztatásában külön felkeltette az érdeklődésemet.
Ez nagyon jó, és akkor megnézted az előadást.
Megnéztem, igen.
Ez akkor szerinted, mert így, ha belegondolok, hogy első pontra tényleg meghökkentő a cím is, és a téma is, és hogy ő ezt az előadást boncolgatja, vagy ezzel az előadással boncolgatja ezeket a témákat, amiket ők is vagy őt is alaposan érintik, de akkor lehet, hogy ez egyfajta szembenézés.
Nem éreztem ilyen jellegű ambíciókat a darab mögött. Ezt alapvetően amúgy nem csak Eszenyi Enikő rendezte, hanem volt 2 rendező társa, ugyanis ez a Csengeri tavaly nyári alkotó közösségi programon egy workshop keretén belül jött létre ez az előadás, de hát főleg Eszenyi volt a fő rendező tanára ezeknek a diákoknak. Ez nem jött ki, viszont azt meg kell hagyni, hogy Eszenyi, mint rendező, érti ennek a drámáját, ennek a történetnek a drámáját, és ezért is volt ennyire sokkoló, hogyha rendezőként ilyen empátiával bele tud helyezkedni abba az előadásba, annak a főszereplőjébe, amit éppen ugye megrendez, és a többiek játszanak, akkor olyan érdekes, hogy ahhoz képest, hogy hogyan kommunikált az ő magát érintő helyzetről, ez így egy kicsit ilyen diszonáns számomra.
De ugye láttad meg, tehát hogy ezt a helyzetet kívülről rendezőként be tudja mutatni, túllép a saját magán, és azon, hogy nem is olyan rég ő volt abban a helyzetben, amiről ez a darab, vagy ennek a darabnak a jelenetei szólnak.
Nem tudom, arra lennék nagyon kíváncsi, hogy milyen volt maga az alkotó folyamat. Szóval nyilvánvalóan a rendező és a színész között kialakul egy kommunikáció, hogyha feldolgoznak egy történetet, bele kell menni a lelki folyamatokba. Nagyon érdekel, hogy Eszenyi Enikő például rendezőként hogyan magyarázta el a színészeinek, hogy mit érezhet ilyenkor, egy áldozat, vagy ő mit gondol erről, mint külső szemlélő, akármicsoda. Szóval inkább az lenne számomra kíváncsi, mert ez már a kész előadásból nem jött ki.
Nagyon érdekes, hát reméljük egyszer lesz lehetőséged ezeket a kérdéseket föltenni személyesen Eszenyi Enikőnek. Biztos, hogy nem lenne érdektelen ez a beszélgetés, meg az az interjú, ami utána készül belőle.
Igen, ez jó lenne.
Akkor nosza. És erről írsz erről az előadásról?
Igen, már megjelent. Viszont, hogyha már így sikerült lehoznom a hangulatot, akkor menjünk át valami vidámabb témába, mert ti viszont filmfesztiválon, illetve zenei fesztiválon vettetek részt.
Akkor jöjjön a zene.
Gyorsan megmenekültünk.
Ádám, a zenei szakértőnk és a fesztivál profink. Hol voltál? Sopronban?
Sopronban voltam, a Volt Fesztiválon.
Hány napot töltöttél ott?
Az egész fesztiválon lent voltam, egyszerre a kultúra és a FOMO rovat képviseletében.
Akkor hogyan összegeznéd a fesztivál élményedet, aztán tarkítsd ezt az összegzést néhány vicces, érdekes, közérdekű információval.
Hát egy fesztiválról azért, hogyha az ember végigcsinálja első naptól az utolsóig, akkor olyan sok mindent lehet mondani, hogy egy podcastbe azért ez elég szűkösen férne bele, de azt mindenképpen...
Milyen volt az idei Volt?
Hát azt mindenképpen azért el lehet mondani, hogy végre idén az volt, hogy mindig csak belengedték az esőt, de most nem most el az egészet, úgyhogy ez egy abszolút pozitívum volt, mert mindig volt az elmúlt időszakban egy-egy nap, amikor volt egy nagyobb esőzés, nagy sáron kellett átgázolni, most végre csak mindig. Ja, majd lesz eső, de nem volt eső, úgyhogy nagyon szuper.
Akkor igazából kérjétek vissza egy árat, mert ez már hozzátartozik a fesztiválhoz, a sárban dagonyázás, meg igen, az elmosuk a koncert. Igen, kikérem magamnak.
De azt mondtad, hogy csoda történt gyakorlatilag, de facto.
Konkrétan igen.
A Szent Ári Mafia elintézte. Hogy volt ez?
Az egyik napon az Ári Mafia fellépett, és az Ári Mafia előtt a hatalmas lett falakon jött az üzenet, hogy óriási vihar közeledik, erős szélre, hatalmas esőre kell számítani, és már befelénk is értek a felhők, fekete felhő, ameddig a szem ellát, de az Ári Mafia kijött a színpadra, elnyomták a koncertjüket, és a koncert végén, amikor az egyik legjobb, pozitívabb hangvételű daluknál tartottak, akkor hirtelen felszakadt oldalt a felhőzet, és a lemenő napfénye elárasztotta az egész színpadot, a közönséget, ha nem a saját szememmel látom.
Mindezt éjfélkor,
igen. Egyébként az volt a szerencsém, hogy az Ári Mafia csak 3-4 hétkor kezdtek szólni, ők viszonylag korán volt ez a dolog, ez olyan 7:30 körül történhetett, és olyan gyönyörű volt, én amúgy ezt nem hittem volna, hogy ezt mesélik nekem, ez olyan festménybe élő látvány volt, és tényleg utána pedig felosztott az egész felhő, és egész éjszaka buli volt, és nagyon jó idő, úgyhogy ők ilyen csodálatos élményt hagytak maguk után. De tulajdonképpen szerintem minden nap volt egy-egy ilyen apróság, ami azért pozitív irányban megfűszerezte, annak ellenére, hogy maga a fesztivál most nagyon kevesen vettek részt, ami viszont negatívan érintett az egészet.
Az, hogy kevesen vettek részt, ezt hogy érted? Kevés volt a néző, vagy kevés volt a fellépő?
A néző, a fellépőknek a száma, az nem mondanám, hogy kevés volt, mert alapvetően volt egy nagy színpad, volt kettő közepes méretű nagyobb színpad, és voltak oldalt kisebb fellépőhelyek, színpadok, előadásterek, mindenféle beszélgetés, közönség találkozó, nagyon érdekes felhozatal. Erről külön cikk is jött le az ott létünk alatt, hogy milyen egyéb szórakozási lehetőségek vannak a Volt Fesztiválon, ahol gyakorlatilag reggeli ébresztő jogától elkezdve, illúzionista műsorán keresztül, gitár sarokig és közönség találkozók, tényleg minden volt, borkostulom, nagyon szuper volt az egész.
És ez érdekli az embereket? Tehát ezeken részt is vettek?
Főleg, ha egyszerre zajlik az egész. Szóval a jóga a borkostulóval és az illúzió.
Igen, ez szokott amúgy lenni a probléma, mert tényleg így az átfedések azok problémások voltak. Szóval az, hogy a reggeli jóga az nem volt semmi átfedés, mert délelőtt senki nem csinál semmit, csak jogázik, vagy alszik, vagy elkezdi.
Az alvás arra erős átfedésben van szerintem. Én biztos, hogy átfedésnek érezném, hogy aludni akarok, de nem megyek el jogázni.
Biztos van olyan elvetemült ember, aki reggel azzal kezd. De jó lenne most egy teljesen spárgát.
Szóval azt mondod, hogy nem te voltál az, aki a jóga matracokon.
Hála Istennek, nekem dolgozni is kellett, úgyhogy akkor írottak meg a cikkek, úgyhogy akkor kimaradtak a jóga matracok. De van olyan kedves ismerősöm, aki ezzel egy időben ott volt, és akkor nem jogázott, hanem ő varró tanfolyamon vett például részt. Ilyenek is voltak egyébként, ilyen TikTok meg Instagramban varró hírességek érkeztek, és ők én nem tudtam, hogy ilyen létezik, de nekem ez teljesen új információ, de hogy ilyenek tartottak.
Dimenziókat nyitottál most meg előttünk, Ádám.
Szerintem az egész fesztivál előtt nyitott meg dimenziókat, én azóta nem tudom, hol vagyok, úgyhogy mindennel lehetett szórakozni. Az illúzionista és minden nap különböző előadásokat tartott, az egyiket végig is néztük, arról is cikkeztünk. Nagyon érdekes. Az elején csak kártyatrükkök voltak, azt hittük, nem is lesz más, aztán voltak olyanok, hogy szöget vett kalapáccsal a fejébe, meg ilyenek, és így nem tudtam elképzelni, mert ott voltam, végignéztem, megfogtam a szöget, oda mentem, és mellettem a csajsz, aki szintén szívinfarktus kapott, és folyt róla a víz, kalapáccsal ütötte bele az orrából csávónak a szöget. És én ott álltam, hogy okay, illúzió, ezt így néztem a szöget, néztem a kalapácsot, mi történik itt? Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos dolgok vannak a zenén kívül is ilyen fesztiválon. Mondom, az, hogy viszonylag kevesen voltak, az inkább ott vehetődött észre, hogy az ilyen típusú rendezvényeken vagy ilyen programokon kevesebb ember jelent meg. Szóval egy ilyen illúziós műsoron voltunk 20-30-an, de ez mondjuk volt minden nap. De szerintem a reggeli jogán, nem voltam, úgyhogy ezt nem tudom pontosan megítélni, de azt tudom, hogy bizony a varró ilyen kis szakköröntem folyamon ott 10-15 ember volt összesen.
Hát pedig, ez egy nagyon szép eredmény, nem gondoltam volna erre.
Pedig azért belegondolsz, hogy ezt a varró embert, ezt az Instagramos varró lányt, ezt több ezren követik, és 10 ember ment oda, de igen, Lici, mit szeretnél?
Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy erről is jelent meg nálunk egy anyag, de érdekelne te véleményed, hogy mit szólsz hozzá, hogy egy ilyen fesztiválon, ahol nemzetközi fellépők is minden este képviseltetik magukat, a Halott Pénz koncertjén volt a legtöbb ember?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és részben osztom a közvéleményt is, részben osztom a szakmai véleményt is, de van egy
dolog, micsoda?
A közvélemény az alapvetően úgy gondolja, hogy ott van két irány, van az egyik irány, hogy a hazai fellépők is ugyanúgy megérdemlik azt a nagy közönséget, amit egy nemzetközi, és nem érték ezért a felháborodást, a másik pedig úgy gondolja, hogy miért kell egy Halott Pénz típusú zenekarnak elvinni idézésen a reflektorfényt a többi elől, ami meg szerintem kicsit furcsa megközelítés, viszont majd ott is értem, hogy mire gondolnak, de én az egészet inkább onnan fognám meg, hogy ha megnézzük azt, hogy azokon az adott napokon, amikor ezek a zenekarok felléptek, milyen egyéb előadók jöttek el játszani. Mert például a Halott Pénz után lévő nagy kanadai név a Sum 41 volt, és a Sum 41-on szerintem fele annyian voltak kb. Mint Halott Pénzen, viszont azt is nézni kell, hogy azon a napon volt Azarea, azon a napon volt Bialex és a Slap, azon a napon volt Gangsta Zoli, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag ezeknek az előadóknak, még ha nem is ugyanaz a közönség, sokkal nagyobb átfedés van ezek között, mint egy Sum 41 és ezek között. És szerintem inkább itt ott volt a probléma, hogy amikor ha beteszel egy popzenei napra egy punk rock zenekart, akkor az sokkal kevésbé fogja érdekelni az embereket, mint ha egy punk rock zenei napra teszel be egy popzenekart, akkor fordítva történt volna, ez is a Halott Pénznek nem lett volna a közönsége. Uh-huh. Úgyhogy én inkább a szervezésbeli problémának élném meg személy szerint.
Na és Gyuri, mi volt Veszprémben?
Veszprémben Phil Fesztivál volt, a Magyar Mozgókép Fesztivál. Ez ott most már azt hiszem a második, meg volt egy előzménye, egy ilyen filmpiknik, és rengeteg filmet levetítettek a idei termésből.
Mik voltak a premierek? Azt tudom, hogy a Játszma is ott debütált.
Játszma is ott debütált, a dokumentumfilmek között is volt premier, játékfilmek közül, őszintén szólva, ezt most nem akarok hülyeséget mondani, De azt hiszem, hogy egy 5-6 filmpremiér biztos volt, lehet, hogy még több, és akkor voltak azok, amiket évközben már játszottak a mozik, és utána pedig volt egy díjosztó gála, amin a Magyar Film Unió tagok szavazatai alapján kiosztották ilyen Oscar-díjra hajazó ceremónia keretében az összes díjat, ami létezik.
És a mostani premierek közül melyik volt az a film, amit láttál, és azt mondtad, hogy hú, na igen, alig várom, hogy ez már legyen elérhető moziban, és nézze meg mindenki.
Hát a Játszma az nagyon izgalmas volt. Tehát a Kulka kapott is legjobb férfi főszereplő díjat, meg még a film maga is kapott egy csomó díjat. Egyszerűen meg rázó volt maga az a tény, hogy hogy egy stroke után visszatérő színész, akinek még most is komoly nehézséget okoz a hétköznapi beszéd, az hogyan emelkedik ezen felül, és színészként hogy tud mégis teljes értékű alakítást nyújtani egy filmben. Ami persze segít, hogy úgy írták meg a szerepét, hogy az a rendőr az szintén stroke után van jelen a történetben, de ez tényleg megdöbbentő volt, meg az is, ahogy a többi színésztet, a kollégáit, a Nagy Zsoltot, a Hámori Gabit, ez a helyzet stenkelte, és ahogy ők is valahogy sok egészen más, talán intimebb, talán bensőségesebb, talán még energikusabb módon formálták meg a saját karaktereiket, mert tényleg őrület, hogy ez a szituáció, ez mennyire megváltoztatta az egész filmet, meg hogy mennyire példátlan, tehát hasonlót se nagyon tud senki, amikor egy színész így játszik el gyakorlatilag egy főszerepet. Tehát ez nagyon izgalmas lesz, és szerintem jó a film. Én nagyon szerettem annak, és ott volt a premierje, Bereményi Gézáról készült egy portréfilm. Az is nagyon jó sikerült. És abban meg az volt a trükk, hogy egyrészt az a színész filmrendező volt a Bereményi beszélgető partnere, aki annak idején a gyerek Bereményit játszott az Eldorádóban. Nagyon helyes párbeszédeket, meg helyzeteket eredményezett, és ráadásul egy csomó dolgot leforgattak. Tehát kis jeleneteket, kis klippeket forgattak le, amiben maga Bereményi szerepel. Tehát 56-os jelenetek, legendás Cseh Tamás Bereményi számok újra forgatva. Ennek volt egy nagyon-nagyon jó érzést keltő hatása, tehát az ember szívesen nézte, és nagyon jól szórakozott. És ráadásul volt a végén egy óriási poén.
És ki az a zenész, akinek dalokat ír?
Egy fiatal zenész, Járai Márk, akiről kiderült, hogy egyszer a fejébe vette, hogy megtanul gitározni. Azt hiszem, hogy előtte fogorvos volt, vagy valami hasonló foglalkozása volt, ami után úgy döntött, hogy ő most inkább zenész lesz, úgyhogy egy nagyon érdekes srác. És tényleg döbbenetes volt, a dokumentumfilm megjelenik az elején is, meg a végén is, hogy ülnek, és a Bereményi föl van spanulva, boldog, srác eljátsza azokat az akkordokat, ami a zenéhez kell, akkor a Bereményi keresi az ütemben és rímben megfelelő szavakat, és ott barkácsolnak, és ez csak megszületik egy klasszikus, nem Cseh Tamás, hanem Járai Márk Bereményi dal. Ez nekem egy nagyon nagy örömet okozott, meg kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. De voltak még nagyon izgalmas dokumentumfilmeket is láttam, tévéfilmeket is, tehát a Gárdonyi Ida regényéből csinált egy csodálatos romantikus kosztümös filmet, a Goda Krista tévére. Meg igazából ami még nagyon klassz volt, az, hogy azért ott esténként ott bizonyos helyeken lehetett találkozni bizonyos filmesekkel. Mondjuk éppen azzal a csapattal, akinek aznap volt a bemutatója, azért kicsit szomorkásabb volt, hogy nem nagyon vegyültek egymással a filmesek.
És én is ezt sajnáltam nagyon Kisvárdán. Mondjuk tényleg csak 2 napot voltam lenn, de eleve olyan szomorú látvány, hogy igazából a közönség nagy százaléka az én megítélésem alapján, amit így felfogtam a szememmel, az nagy részt azokból az előadókból állt, akik mondjuk előtte lévő nap vagy következő nap léptek fel. Nem nagyon láttam olyan arcokat, akik hosszú távon lemaradnának a fesztiválon. Nem nagyon láttam olyan Budapesten jelenlevő rendezőket, akik lementek volna megnézni, vagy akár színészeket, ezeket az előadásokat. Nyilván, hogyha van, aki leutazik, Nagyváradra, meg Marosvásárhelyre, meg Szabadkára, akkor nem kell eljönnie, de gondolom nagyon sokan ezt nem tudják megtenni évközben, és így egy helyen végül is megnézhető, megtekinthető egy csomó előadás, szóval ez nekem is egy ilyen szívfájdalmam volt. Nem volt vegyülés.
Nem, sajnos teljesen érezhető ezeken a fesztiválokon is, ezek szerint akkor a színházi fesztiválon és a filmfesztiválon is, hogy nem beszélgetnek egymással az emberek.
Nem kíváncsiak egymásra egy kicsit. Ez az érzés így külső.
Hát vagy fenntartásaik vannak, és azok itt sem szűnnek.
Igen,
meg.
Ezek a szemellenzők, ezek szerint a nyári szezonra is fennmaradnak sajnos. És ti még hová mentek a nyáron fesztiválra? Mi az, amire a kedves hallgatók még számíthatnak tőlünk? Mert én biztos, hogy megyek Művészetek Völgyébe, illetve a Sziget Fesztivált is meg fogjuk látogatni, szóval onnan még biztos, hogy jönnek tudósítások, cikkek, interjúk.
Ezt csak gratulálni tudunk. Köszönjük. Mi nem megyünk sehova, csak nyaralni. Jó, oké. Köszönöm szépen, hogy mindenről tájékoztattátok a hallgatóinkat és az olvasóinkat. Mindenkinek azt kívánom, hogy még menjen el minél több fesztiválra, kulturális eseményre, vagy egyszerűen csak a vízpartra, és érezze jó magát ebben a melegben. Viszont hallásra!